Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mai vasárnapi igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 5. fejezetében a 33. verstől a következőképpen. Farizeusok pedig ezt mondták Jézusnak: János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, ugyanígy a farizeusok tanítványai is. A tiéit pedig esznek és isznak. Erre Jézus így válaszolt: rávehetnétek-e a násznépet, hogy böjtöljön, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, akkor azokban a napokban böjtölni fognak. Mondott nekik egy példázatot is: senki sem tép ki foltot új ruhából, hogy régi ruhára varja, mert így az újat is eltépné, és nem is illene a régihez az új ruhából való folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert az új bor szétrepesztené a tömlőt, és elfolyna, sőt, a tömlő is tönkre menne, hanem az új bort új tömlőbe kell tölteni. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, előjáróban erről az igéről, az igehirdetéssel kapcsolatban két dolgot el kell mondanom. Az egyik az az, hogy ugye a választás napja van, nem része a mai igehirdetés a választási kampánynak, semmilyen formában sem, ezt tessék figyelembe venni. A másik dolog pedig az, hogy egy nagyon jó beszélgetésben volt részem a héten ezzel az igével kapcsolatban. Itt nálunk volt a lelkészi munkaközösségnek az ülése, a Budai Egyházmegye gyülekezeteiből gyűltek össze a lelkészek, és elővettük ezt a mostani igét, és erről beszélgettünk mindegy másfél órán keresztül. Az utóbbi, azt mondom, hogy éveknek a legjobb ilyen előkészítő beszélgetése volt ez. Így nehéz helyzetben vagyok, mert hogy nagyon-nagyon sok gondolatot el szeretnék mondani, igyekszem azért mindezt röviden megtenni. Mielőtt belemennénk a mai igénynek a részleteibe, nézzük meg azt először, hogy milyen körülmények között hangzanak el Jézusnak a szavai. Amikor Jézus megkezdte a működését, akkor a Galileai tó környékén, tehát Izraelnek az északi részén volt a fővárostól viszonylag messze, járta a városokat, a falvakat, és tanított. Általában elment a zsinagógába, majd különböző tereken, helyeken hirdette az Isten országát, gyógyított, és ennek hatására többen csatlakoztak hozzá. Sokan meghívták a saját otthonukba, a saját lakásukba, házukba, ahova Jézus bement, sokszor a tanítványaival együtt, leültek, ott megvendégelték őket a kor szokása szerint, ahogy ezt illik. Jézusnak a híre egyre inkább terjedt, olyannyira terjedt, hogy ebből az északi kis tartományból, aminek nem volt egyébként jó híre, eljutott a fővárosba is az a hír Jeruzsálembe, hogy van itt egy nagy tanító, vagy próféta, vagy nem is tudom micsoda, és meg kellene nézni ezt az embert. Úgyhogy Izraelből gyakorlatilag mindenhonnan tódultak hozzá, nem csak azok, akik hittek benne, nem csak azok, akik szerettek volna meggyógyulni, hanem olyanok is, akik kíváncsiak voltak, hogy Jézus hol helyezkedik el a zsidóság vallási palettáján. Ki ő? Ilyen véleményt szerettek volna formálni a farizeusok is. Ez a farizeus, ez sokszor elhangzik, már többször beszéltem róla, hogy nem egy szakma, hanem egy vallási, egy kegyességi irányzat volt a zsidóságon belül. Olyan emberek, akik a törvény betartását, a mózesi törvények betartását, nem csak a 10 parancsolat, hanem az ehhez kapcsolódó törvények is, ezt nagyon szigorúan vették. Nagy tiszteletnek örventek éppen ezért, figyeltek rájuk az emberek, nagyon népszerűek voltak. Ők is figyelték Jézust azért, hogy beazonosítsák, hogy melyik zsidó csoporthoz tartozik. Van-e esetleg köze, valami köze a farizeusokhoz? Erre utalnak a kérdéseik is, amelyeket feltesznek. Az evangéliumokat olvassuk, akkor Máté evangéliumában a legszembetűnőbb ez, ahol Máté teljesen kiélezi az evangélium elejét, például a hegyi beszédet arra, hogy Jézus a farizeusokkal vitázik. De Lukács evangéliumában is, ahogy a mai igében és környezetében is, ezek a farizeusok ott vannak és provokálják Jézust. Mondd már ki, hogy ki vagy! Beszélj magadról, beszélj arról, hogy hova tartozol, melyik csoporthoz tartozol, mert rengeteg csoport van. De hogyan követed a törvényt? Ez volt a fő kérdés. De hogyan követed? Szó szerint veszed? Vagy a magyarázatokat is hozzá veszed? Hogyan? Mit tanítasz? Figyelték tehát, ott voltak folyamatosan a környezetében, és provokálták őt, így húsvét után talán jól hangzik ez a mondat, hogy szerették volna a nyulat kiugrasztani a bokorból. És eljött a várt pillanat, mert hogy Jézus elment Lévi házába. Ebben látszólag semmi különös nincsen, de ha tudjuk azt, hogy ki volt ez a Lévi, egy vámszedő volt, és a vámszedőkről azt tartották, hogy ők alapból bűnös emberek, hiszen kiszolgálják az idegen hatalmat. És azzal, hogy Jézus bement ennek a Lévinek a házába, akit egyébként előtte megszólított és a tanítványa lett, nevet is változtatott, Máté lett ezután a neve, akkor azzal, hogy belépett Jézus ennek a vámszedőnek az otthonába, ezzel a farizeusok szerint már bűnt követett el. Akkor szokása volt az, hogy nem lehetett bemenni egy bűnös embernek, vagy akár egy pogány embernek a házába egy hithű zsidónak. A farizeusok ezt nagyon szigorúan vették, de minden ember megtartotta ezt a rendelkezést, mert hogy nem törvény volt ez. Mózes törvényeiben bárhol olvassuk, nincsen erről szó, hogy nem szabad bemenni egy bűnös embernek a házába. Tehát Jézus ilyen szempontból nem szeg törvény, csupán egy korabeli szokás volt az, hogy nem mentek be. Amikor Jézus ennek a dolognak kihúzza a méregfogát, azzal az egy jól irányzott mondattal, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek, nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket, akkor egy másik témát vesznek elő. Ezen felbuzdulva a farizeusok számára egy szintén kritikus kérdés kerül eléjük, ez pedig a böjt. Mert ugye Lévi házában lakomát rendezett. Jézus és tanítványai pedig oda mentek, és ettek, és ittak. A böjtről tudni kell, hogy szintén nem törvényi előírás. A törvény csupán az engesztelés napján a zsidóság legnagyobb ünnepén írta elő, egy napot kellett böjtölni, a mózesi törvényekben csupán ez az egy böjti nap található. Minden más az későbbi elképzelés, elgondolás arról, hogy böjtölni kell. A farizeusok úgy tartották, hogy kétszer egy héten, tehát két napot böjtöltek egy héten. Miért? Azért, mert ők tiszták és igazak szerettek volna lenni, és úgy gondolták, hogy a böjt ezt segíti. Ez a törekvés, ez méltán volt népszerű, így az emberek is úgy általában, nem csak a farizeus irányzathoz tartozók, tartottak legalább egy napi böjtöt. Lehet, hogy éppen ilyen nap volt ez, nem tudjuk ezt biztosan, ez a nap, amikor Jézus leült Lévi házában az asztalhoz. Minden esetre jön a kérdés. János tanítványai gyakran böjtölnek és imádkoznak, ugyanígy a farizeusok tanítványai is. A tieit pedig esznek és isznak. Ezzel a provokatív kérdéssel kezdődik mai alapigénk, de talán az eddigiekből kiderült az, és ez volt a célja annak, hogy mindezt elmondtam, hogy itt jóval többről van szó, mint a böjtről. Arról, hogy Jézus besorolható-e a zsidóság valamely rendszerébe, valamelyik kegyességi irányzathoz. Ki ez az ember, mit képvisel? Jézus pedig érti a kérdést, és ennek megfelelően válaszol. Válaszában három egyszerű dologgal szemlélteti a mondani valóját, három egyszerű példával válaszol. A három példában három szinten. Ezt a hármat néznénk most meg. Először is a bőjtel kapcsolatban, tehát közvetlen a kérdésre válaszolva, ezt mondja, rávehetnétek-e a nász népet, hogy bőjtöljön, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, akkor azokban a napokban bőjtölni fognak. Jézus korában az esküvők ott a zsidóság körében egy hétig is eltartottak. Eközben megeshetett az, hogy mondjuk valakinek meghal a hozzátartozója. Ebben az esetben nem bőjtölhetett. Minden más esetben bőjtölni szoktak, de ebben az esetben, ha ő a nász nép között volt, akkor nem bőjtölhetett. Meg kellett várni, míg letellik az az ünnep, és aztán utána lehetett megtartani a bőjtöt. Zárójelbe teszem, hogyha esetleg a vőlegénynek vagy a mennyasszonynak hal meg egy közeli hozzátartozója, akkor az esküvőt függesztették fel, tehát akkor gyászoltak és bőjtöltek, majd amikor letelt ez a gyász időszak, akkor utána folytatták a lakodalmat. Tehát a nász nép az természetes, hogy amíg tart a lakodalom, addig nem bőjtöl. Tehát erre a kérdésre, hogy rávehetnétek-e a nász népet a bőjtre, az egyszerű válasz az, hogy nem. Majd az esküvő után bőjtölnek. De Jézus válasza mögött más is meghúzódik. Ezzel egyértelműen azt mondja, hogy ő a vőlegény. Hogy a bőjtöt és ezzel minden vallásos cselekedetet csak az ő személyéhez való viszony határozza meg. Mai napon mindent a választások határoznak meg. Megválasztjuk a vezetőinket, akik aztán a következő időszakban irányítják az országot. De ahogy arról már húsvétkor beszéltem, ez a választás a mi választásunk, de van egy másik választás is. Ez pedig az, hogy Isten a te neved mellé egy keresztet tett. Ő megváltott, a Golgotai kereszt a te neved mellett áll. Ő téged választott. Ez fejeződik ki a keresztségben is. Ezt mondja Ézsaiás is, amikor azt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ezt írja Ézsaiás, ne félj, megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Mi az övé vagyunk, és ő a vőlegény, és mi vagyunk a nász nép. Amit mindenképpen érdemes megfigyelni Jézus válaszában, Jézus nem mondja azt a bőjtre, hogy felesleges, hogy szükségtelen, hogy idejét múlt dolog lenne. Csupán a provokációra válaszol. És azt mondja el, hogy nem a bőjt visz közelebb az Istenhez, hanem a vőlegény. Azaz a hozzá, a Jézushoz való viszonyulás. Ezt a húsvét utáni vasárnapot úgy is nevezik, hogy fehér vasárnap. A réges-régi hagyományra megy ez vissza, még a 300-as években, amikor felnőtteket kereszteltek, akkor ezt valamikor ilyenkor a húsvétot, vagy húsvétkor, vagy a húsvétot követő vasárnapon tették meg. A felnőtt keresztelendők ilyenkor fehér ruhába öltöztek, egy új ruhát kaptak, erről jön az elnevezés, hogy fehér vasárnap. A keresztségben pedig kimondták azt, hogy ők Jézuséi. Mi is ezt valljuk, azt tanítjuk, és azt mondjuk a keresztelés során is, hogy a keresztség által Isten gyermekei és Krisztus egyházának tagjai leszünk. Az övéi leszünk, mert ő minket választott. De valóban azok vagyunk. Valóban úgy élünk, mint az Isten gyermekei. Valóban úgy vagyunk, mint a nász nép, hogy Jézussal, az ő útmutatása, az ő vezetése szerint éljük az életünket, mi az ő egyházának a tagjai vagyunk. Jézus második példája a ruháról szól. Senki sem tép ki foltot új ruhából, hogy régi ruhára varja, mert így az újat is eltépné, és nem is illene a régihez az új ruhából való folt. Emlékszünk, miért mennek oda a farizeusok Jézushoz? Azért, hogy elhelyezzék őt a kor vallásos térképén. Vajon melyik irányzathoz sorolható? Farizeus? Írástudó? Szadduceus? Esszénus? Makkabeusi lázadó? Hova tudnánk őt besorolni? Mert amit tanít, amit mond, amit tesz, az valami új. Jézus válasza, ő nem azért jött, hogy betömje a hiányzó lyukakat a zsidó vallási rendszerén, tulajdonképpen bármelyik irányzat betudta volna, mint ahogy meg is próbálta illeszteni őt a saját vallási gondolkodásába, de nem lehet. Mert Jézus nem egy pótszer, nem egy folt, amit azért gyártottak, hogy a lyukas nadrágra tegyék, hanem ő egy teljesen új ruha. Nem arra lenne szükség, hogy beillesszék a saját vallási rendszerükbe, hogy elhelyezzék azon a vallási térképen, hanem arra, hogy lecseréljék erre az újra azt a vallási rendszert. Úgy vettem észre, hogy gyerekeink igencsak tudnak ragaszkodni a régi ruháikhoz, különösképpen egy-egy darabhoz. Ott van Vince, akinek van egy melegítő alsója, amit már régen kinőtt, és Lukas is volt, édesanyám tett rá egy ilyen kis foltot, valami vitorlás hajót, körbevarta, de már akörül is kiukadt az anyag, de Vince nem igazán hajlandó megválni ettől a melegítőtől. Amikor kapott egy újat helyette, ami méretben is jó, nem is lyukas, egy teljesen új nadrág, akkor sírt, kiabált és hevesen tiltakozott az ellen, hogy azt megpróbáljuk ráadni. Azt érzem, hogy sokszor mi is így vagyunk Jézussal. Van ami kis megszokott életünk, amely olyan, amilyen, és azt próbáljuk foltozgatni. Foltozgatni Jézussal, vele. Kiszakítjuk Jézusból azt a részt, amelyre éppen nekünk van szükségünk. Mert ezzel még így el vagyunk, mert nekünk ez így kényelmes. Hol vagyunk mi a tanítványoktól, akik hátat fordítottak addigi életüknek, akik elhagytak mindent, mindent. A családjukat, a gyerekeiket, a feleségeiket, a munkájukat, az egész életüket, egzisztenciájukat, mindent. Azért, hogy követhessék. Követhessék azt, akiről még azt sem tudták, hogy igazából kicsoda, csak valamit megéreztek. Jézus hívta őket. Jézus hívta őket, és ők elindultak, hátat fordítva mindennek. Úgy nevezzük ezt a hátat fordítást, hogy metanoia, görögül, magyarul úgy, hogy megtérés. Megtértek, Jézushoz tértek. Nem csak egy részt kértek, hanem az egészet. Nagy László írja József Attiláról, részt se kaptál, pedig az egészre futotta érdemed. Mennyivel igazabb ez a mondat Jézusra? Mert bizony sokszor részt sem kap, pedig arra lenne szükségünk, neked és nekem, hogy az egész életünket átadjuk neki. Mert az egészre futja az ő érdeme. Az az érdem, amelyet a Golgotai kereszten szerzett. A tanítványok élete húsvét után gyökeresen átalakult. Jézus feltámadása mindent megváltoztatott. Az egész életükre szóló újat kaptak. Erről szól harmadszorra Jézus mai alapigényben. Senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert az új bor szétrepeszteni a tömlőt és elfolyna, sőt a tömlő is tönkre menne, hanem az új bort új tömlőbe kell tölteni. Radikálisan új. Erről megint csak el kell mondani, hogy ez nem azt jelenti, hogy a régi az feltétlenül rossz lenne, de az új csak akkor lehet az enyém, ha nincs régi. A régi életemmel szakítanom kell, hátat kell fordítani neki. Jézus ezt az újat a borhoz hasonlítja, az új borhoz, amely szétfeszíti a tömlőt, amelybe Jézus korába tették ezt a bort. Miért feszíti szét? Azért, mert még forr, mert még érik. Ennek kellene jellemezni azokat, akik Jézusai, hogy forranak, hogy izzanak, hogy nem tudják magukba tartani az örömhírt. Húsvét után nekünk is erre a forrásra lenne szükségünk. A tavasz kezdetén, amikor a fák virágba borulnak, amikor előbújnak a növények a földből, amikor valami gyökeresen új kezdődik, akkor a húsvét öröméből, a feltámadás jó híréből nekünk választottaknak, az Isten képviselőinek kell elindulni, és belezengeni ebbe a világba azt, amit heti igénk is mond. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Adja Isten, hogy ebben az újban élhessünk. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy te Jézus Krisztusban újat hoztál. Ez a gyökeresen új, ez meglepte a tanítványokat is, akkor nagypénteken. És meglepte őket akkor is, amikor húsvét vasárnapján találkoztak az Úr Jézus Krisztussal, az élő Úrral. De tudták azt, hogy onnantól kezdve az életük az egy új irányt vesz, egy teljesen új irányt, amely már nem a zsidóság egy vallási csoportjává teszi őket, hanem a te gyermekeiddé. Urunk, te a keresztségünkben minket is a gyermekeiddé fogadtál, egyházad tagjává tettél. A Jézus Krisztusban hívők közösségébe tartozunk. Urunk, add nekünk, hogy mi is éghessünk, lángolhassunk, forhassunk, hogy szétfeszíthessük a határokat, hogy el tudjuk mondani azt az örömhírt, hogy mennyire csodálatos a veled való közösség, mennyire csodálatos téged Urunknak és megváltónknak vallani. Kérünk téged, hogy így áldj meg bennünket, erre készíts, Jézus Krisztusért, ami Urunkért. Amen.